Sziasztok, ez ismét a teljes terjedelem, és ezúttal is úgy kezdjük a műsort, hogy elmondjuk azokat az érdekességeket, amik a műsorból kimaradtak, és nem kerülnek hosszabb tárgyalásra, de a következő hetekben akár elő is kerülhetnek.
A Bajnokok Ligájában körbejárta a címlapokat, hogy Octavian Sovre, egy román játékvezető asszisztens aláírást kért Erling Braut Haalandtól a Manchester City elleni Bajnokok Ligája meccs után az öltöző folyosón, a sárga és a piros lapjára is egyet-egyet. Később kiderült, hogy egy ideje már gyűjti ezeket a szignókat, és az eladásukból befolyt összeget egy autistákat támogató szervezetnek utalja. Az UEFA-t és a Román Szövetséget ez nem hatotta meg, előbbi elítélte a tettet, utóbbi el is tiltotta a játékvezetőt. Az Európa Ligában szintén egy futballon kívüli esemény történt, bár még játék közben. Ricardo Calafiori, akinek a nevét eddig talán kevesen ismerték, a Róma játékosa, egy labdaszedővel gyakorlatilag kidobósat játszott az Ajax elleni mérkőzésen, mert hogy nem akarta elfogadni a visszaadott labdát, aztán a labdaszedő megdobta, először színészkedni akart, aztán meggondolta magát, mókás jelenetre sikerült.
A Premier League-ből kettő dolgot gondoltam érdemesnek kiemelni. Az egyik, hogy három pozitív Covid eset van a Leicester City-nél, Madison, Perez, illetve Chalobah is kidőlt, ami azért jelentős veszteség a csapat számára, mert egyrészt kikapott a West Ham-től a hétvégi bajnokián a csapat, másrészt pedig az FA kupában elődöntője következik Brendan Rodgers együttesének, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az említett játékosok arra a mérkőzésre fel tudnak épülni. Viszont visszatért az a Sam Maximen a Newcastle-be, akinek a játéka kulcsa lehet Steve Bruce csapatának bemaradásához. Az előnye jelen pillanatban a Newcastle-nek most már 6 pont a Fulhammel szemben, úgyhogy egy mérkőzéssel még kevesebbet is játszott, és ha már itt a kieséssel kerüléséről van szó, erre szinte semmi esélye nincsen most már a Sheffieldnek, hogyha úgy alakulnak az eredmények, akkor a csapat a következő fordulóban kieshet.
A La Ligában egy olyan név, amelyet talán még kevesen ismernek, azonban jobb, hogyha megjegyzik, Pacheta mester, aki az Elcsét a harmadosztályból az elsőbe juttatta, és most a klub hóhérja lehet, hiszen augusztusban menesztették, és januárban az USK élére nevezték ki. Pénteken az USK az Elcse ellen játszott, és egészen eddig a kieső zónában tanyázva, most 3-1-re legyőzte az Elcsét, megelőzte az Elcsét, úgyhogy lehet, hogy a sors igazságot tesz, és Pacheta nem az Elcsét tartja benne az első osztályban, hanem az USK-t.
A szériában, ami érdekes volt, hogy Zlatan Ibrahimovicot kiállították a Parma elleni mérkőzésen, ezzel együtt a Milán 3-1-re tudott nyerni, ezen a találkozón mostanra eldőlt, hogy csak egy meccses eltiltást kap a svéd klasszis. Bizonytalan Claudio Ranieri jövője a Sampdoriánál, még nem dőlt el, hogy ő marad-e a csapat edzője. Minden esetre a Sampdoria kikapott attól a Napolitól, amelyik tartja a lépést az üldözőkkel. És még egy érdekesség, ami nem az élvonalhoz kapcsolódik, de szerintem mindenki szívesen emlékezik. Antonio Di Natalira, többszörös gólkirályra a szériában. Megvan az első edzői megbízatás, a szeptemberben kezdte egyébként az edzői tanfolyamot. A harmadosztályú Toszkán Carrarezénél kezd el dolgozni Di Natale. Én a magam részéről nagyon hosszú és eredményes edzői karriert álmodtam meg neki, reméljük, hogy sikeres lesz ebben a tekintetben is.
Még egy kiegészítés ide, hogyha már edzők, a mai napon április 12-én ünnepli 73. születésnapját Marcello Lippi, aki ugye VB győzelemre vezette az olasz válogatottat, neki boldog születésnapot, és még a Bundesligához kiegészítésként a Bild szerint a nemrégiben lejátszott 2-2-vel végződött Köln Borussia Dortmund mérkőzés után a vendégek busza véletlenül Mats Hummels nélkül indult haza, akinek így egyedül kellett megoldania a visszafelé túrát. Egészen érdekes, hogy ilyen a modern fociban előfordul, hát most megtörtént.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És elsőként ezúttal Koppányi Gergely van itt, a Budapest Honvéd nemzetközi játékos megfigyelője, hogyha jó volt a titulus, illetve ami nekünk még fontosabb, ne haragudj, hogy a Spieler TV szakértője, ott voltál a hétvégi klasszikónál, te is nézted a mérkőzést, nyilván a stúdióból az egy teljesen más élmény, de amit szerintem nehéz tagadni, hogy élvezetes volt ez a klasszikó, csak ami számomra kérdés, hogy a minden külső körülménnyel együtt milyen színvonalú volt az élvezetességével szembeállítva, vagy azzal párhuzamban.
Sziasztok! Szerintem az utóbbi évek egyik legizgalmasabb klasszikóját láthattuk, nagyon eseménydús volt. Mindig azt szoktam mondani, hogy jobb azért helyszínen nézni a meccset, de ahogy láttam Nachót, ahogy egy teljes meccs után ott gyakorlatilag reszketve adott interjút, nem biztos, hogy a stúdió melegében olyan rossz volt most ez, de én is azt gondolom, hogy egy nagyon lüktető meccs volt, aminek tulajdonképpen az első órában csak egy szereplője volt. Ha a két csapatot vizsgáljuk, a Barcelona szerintem nagyon alárendelt futballt játszott, vagy inkább nagyon impotens futballt játszott az első órában, és nyilván ahogy volt egy taktikai hadrendváltoztatás, illetve Zidane lecserélte az alapembereit, onnantól kezdve azért följebb jöttek, meg nyilván menni kellett az eredmény után, és ebből jött az, hogy a végén tényleg ilyen nagyon nagy adok-kapok lett belőle.
Norbi mondta ugye a közvetítés elején, hogy nem várható csapadék, aztán mégis lett egy kevés. Én nem tudom, hogy láttam-e valaha ilyen meccset, ahol ennyire durván vacogtak a játékosok, és például Messinek az, hogy meccs közben alápólót és Messzt kellett cserélnie, azért az jelzés értékű.
Nagyon, nagyon ritkán lehet látni, pláne spanyol meccseken, hogy ilyen körülmények között fociznak. Ugye mindig kérdezik, hogy Messi vajon mire menne egy esős brit hétköznap este. Most láthatunk egy kis ízelítőt talán ebből, de egyébként nem titok, én a 60. perc körül szóltam a stúdióba, hogy készüljünk arra, hogy ha esetleg egy 10-20 percre Hillman Sano azt mondja a feleknek, hogy várjuk meg, mi picit alább hagy a csapadék, mert nagyon nem nézett ki jól. Egyébként ahhoz képest, hogy ugye Jürgen Klopp az Alfredo Di Stefano stadiont leedzőpályázt, ahhoz képest szerintem még egész jól bírta a talaj ezt a borzasztó csapadékot.
Nekem is pont ez jutott eszembe egyébként, hogy egyrészt ez, amit mondasz, hogy azért nem minden edzőpálya tudta volna így elvezetni ezt a hihetetlen mennyiségű vizet, mint ahogy ezt megtette az Alfredo Di Stefano. A másik pedig Messivel kapcsolatban pont, amikor néztem itt a második félidőt, amikor már tényleg áldatlan állapotok voltak a pályán, az azért bámulatos volt, hogy ilyen körülmények között hogy kijönnek a technikai képzettségek, mert talán még nagyobbra nyílt az olló azok között, a játékosok között, akik egyébként extrát tudnak ilyen szempontból hozni, és azok, akik csak mondjuk tényleg a legmagasabb szinten fociznak, ezért Messihez hihetetlen, hogy ilyen körülmények között is hogy tapadt a labda meg, képes volt ugyanúgy vezetni, meg képes volt ugyanúgy passzolni, mint hogyha száraz körülmények között játszották volna ezt a meccset.
Geri, nekünk az mit mutat, hogy Messi az elmúlt hét klasszikóján nem talált be? Casemiro dicséri, a Real Madrid védelmét dicséri, vagy pedig ez a Barcelonának a gyengesége?
Szerintem még mindig az látszik, hogy valami brutális Messi függőség van a Barcelonánál. Több olyan szituáció volt a támadó harmadban, amikor megint lett volna jobb lehetőség akár ellőni, akár másnak passzolni, de mindenki óhatatlanul is Messit kereste. Na most a Statsbombon volt egy elemzés, hogy mitől ilyen jó a 2021-es naptári évben Messi. Azt lehet látni, hogy gyakorlatilag, mint az argentin válogatottban, egyre többször megint visszalép a labdákért, és karrierje során soha ennyiszer nem passzolt még ő maga a támadó harmadba, és ami igazán durva ebben, hogy ezeknek az ő általa indított akcióknak majdnem a felét, 40%-át ő fejezi be lövéssel. Tehát ez valami olyan adat, amihez fogható, szerintem nem csak Spanyolországban, a topligákban egyáltalán nincsen. Ez azt mutatja, hogy még
mindig... Saját magának passzol?
Nem, hát nyilván ő kapja vissza, vagy úgy ér fel a támadó harmadba, miután elindította az akciót, hogy rájöjjön ki. Tehát ő az akciók majdnem felénél, ő a támadás eleje, és ő a támadás vége. Ez nyilván egészségtelen hosszú távon, rövid távon azt láthattuk, hogy az elmúlt hónapokban ez bejött, de most az első órában ez is nagyon kevés volt, vagy hátráltatta is szerintem a Barcelonát. Azt lehetett látni tényleg, hogy ilyen nagyon meddő ez a labda birtoklás. Elképesztően mélyen behúzódott a Madrid, főleg a Benzema gól után, és röhögve játszották át az átmenetekben a Barcelona védelmét, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni most.
Nem tudom, erre előbb kellett volna reagálni a Koemannak, vagy bátrabban fölküldeni a Mingézát a támadásokhoz, mert azért az talán adott valami pluszt, vagy Jordi Albánál egy teljesen más alternatívát kellett volna kitalálni. Mi lett volna itt a jó megoldás? Jókat húzott Koeman a meccs közben?
Hát szerintem fél időben nem húzott rosszat azzal, hogy volt egy Dest Griezmann csere, illetve ahogy mondtad, hogy Mingész egyre többet volt fenn. Én szerintem az is okozhatta ezt, hogy kicsit minden mindegy alapon, ugye 0-2-ről kaparni kellett az eredmény után, de az látható volt, hogy a második fél időben egyre több Barca játékos érkezett a boxon belőre, és azáltal, hogy Valverde picit visszasérült, vagy picit elfáradt, ugye erről én még nem olvastam teljes pontos diagnózisokat, Jordi Alba egyre több labdát kapott, és ebből alakult ki több veszélyes szituáció, meg hát Mingész a gólja is. Azt, hogy korábban lehetett volna erre reagálni, őszintén szólva nem tudom, szerintem nem a játékos anyaggal, meg a mondjuk a megálmodott kezdőcsapattal volt a probléma, hanem igazán kevés volt a támadó harmadban a mozgás, és nagyon-nagyon egyszerű tolódásokkal, pici mozgásokkal ezt a Madrid tudta hatástalanítani szinte végig.
Azért az engem nagyon meglepett, és itt most a Barcánál ez az utolsó dolog, ami tényleg így szembeötlő volt, hogy Ilás Moriba mennyire benne volt a játékban. Nem csak úgy, hogy egész jól játszott, hanem úgy is, hogy nagyon szívesen ment oda a bíróhoz, az ellenfélhez vitatkozni, nagyon szívesen védte meg Lionel Messit olyan esetben, amilyenben egy kevesebb, mint 20 éves játékostól egyáltalán nem várnánk.
Azt hiszem, hogy Reguilón volt az 2 éve, aki egy klasszikon ugyanilyen fiatalon, ugyanilyen hévvel ment a játékba. Ez szerintem mindenképp jó jel, tehát nem tiszteli túl az öregeket. Ezt már az egyik Viva La Ligában elmondtam, de pár évvel ezelőtt, talán 3, volt egy projektfeladatunk, amíg a Vidinél dolgoztam. Én ugye a spanyol top csapatok, illetve középcsapatok U19-es játékosait, illetve csapatait figyeltem, és hát ez az ember már akkor is lelógott a pályáról. Tehát annyira érett gondolkodásban, fizikálisan, technikai képzettségben, labda nélküli mozgásban, és tényleg ehhez csak pluszként adódik, amit itt láttunk tőle, hogy az összes necces jelenetnél úgy ment oda a holtjátékban is, mintha nem tudom, egy 25 éves minden hája megkent, meg nagyon rutinos játékosról.
Akkor ez nálad pozitívum?
Nálam igen. Ha én edző lennék, azt mondanám, hogy...
Ki az, aki a korábbi La Masia növendékek közül hasonló erényekkel érkezett, pont ezen gondolkoztam, mert azért többnyire arról beszélünk, hogy olyan játékosokat nevelt, főleg az elmúlt években a La Masia, akik beálltak a sorba, és nagyszerűek voltak bizonyos tekintetben, de minthogyha ezek a vezéri attitűdök, ezek hiányoztak volna.
Én nem is nagyon tudok, most gondolkozom, pláne középpályást, aki hasonló felépítésű, hasonló mentalitású lett volna, mert tényleg, ahogy mondod, inkább ezek a kicsit jól nevelt kisfiúk, akik illeszkednek a rendszerbe, felmondják azt a stílus, meg azt a rendszert, amit ők 12-13 éves koruk óta beléjük vernek.
Valószínűleg nagyon bátor azt mondani, is hogy Busquets és Xavi környékén kell keresni?
Ezt nem értettem, bocsa, kérdés elejét. Nem értettem a kérdés elejét.
Tehát nagyon bátor azt állítani, hogy itt a Busquets, Xavi, Iniesta korszak környékén kell keresgélni? Milyen típust?
Hát olyan játékos, aki ennyire, hogy mondjam, a korosztálya fölött van szintekkel, én azt hiszem, hogy nagyon nem lövünk mellé.
Zidane a fejét törölgette, és a vállát is egy törölközővel. Nem azért, mert izzadt, hanem azért, mert esett az eső, de nem is kellett nagyon izzadnia, mert tökéletesen működött az, amit eltervezett. És számomra meglepő volt, hogy ilyen sokáig nagyon jól működött. Láttunk már ilyen Real Madridot, azt hiszem nem is olyan régen, amelyik a nagy meccsekre kontracsapatnak rendezkedett be, de az idézőjelben kis meccseken, amikor kis csapatokat kellene megverni, akkor nincsen annyira sok alternatívája támadásban. Ez mennyire lep meg, mennyire lehet elég a folytatásra és a végjátékra idén?
Nem is tudom, hogy arról van ez, hogy nincs elég alternatívája, mert rengeteg különbséget egyébként nem biztos, hogy láttam a Liverpool elleni győzelem és a Clásico győzelem között. De az, hogy győzni tudott az idei Madrid ellen, Alaves, Levante, a 8 évesekkel felálló Shakhtár kétszer is, ugye nagyon meleg volt a BL csoportból is a továbbjutás, pláne az első 2-3 játéknapot követően. Én továbbra is azt mondom, hogy itt motiváltság, illetve a mentalitásban keresendőek az okok. Én simán el tudom azt képzelni, hogy akár Kroos, akár Modric, a 4000. alsóházi spanyol bajnoki, vagy alsóházi csapat elleni spanyol bajnoki, egyszerűen nem pörög úgy fel. Mert most tényleg láthatjuk ebben a nagyon erőltetett menetben, hogy miket csinálnak. Én nem tudom, Modric ezt honnan szedi ezt az energiát, hogy ezt a meccset is ilyen színvonalon végignyomta. De én azt látom, hogy tényleg Zidane nagyjából, mint az ő kulcsemberei, mondjuk Benzema és Ramos, a legnagyobb meccsekre tudják összeszedni magukat annyira, hogy van egy ilyen legyőzhetetlenségi mítosz továbbra is. Egy kicsit a Zidane Real Madridja körül. Nem gondoltam volna mondjuk egy-két hónappal ezelőtt, hogy itt Bajnokok Ligájában bármennyire is számolni kell a Real Madriddal, de most látva ezt az elmúlt hetet, akár ez sem túlzó.
Hát miközben akik ezt a legyőzhetetlenségi mítoszt táplálják, ugye az említett Kroos, Modric, Benzema, mellé fölnőtt egy Vinicius Junior, ami számomra azért váratlan volt, hogy ő ilyen szerepet tud vállalni ebben a Madridban, amelyik így teljesít.
Most azért Viniciusnak a döntéshozatalait, meg ugye a kapu előtti döntéseit kritizálták a leginkább, szerintem teljesen jogosan. Az biztos, hogy az ő technikai képzettsége, gyorsasága, kiszámíthatatlanság az elit. Tehát én emlékszem arra, amikor a Real Madrid leigazolta, és Lopetegi lett a Real Madrid edzője, és hogy 2 hónapig a spanyol harmadosztályban játszott ugye a Castillában Vinicius. Én az elmúlt 5-10 évben nem csak a spanyol másodszor, hanem a harmadosztály küzdelmeit is figyelemmel kísérem. Nem nagyon láttam szerintem ilyet, hogy az elmúlt 10 évben, hogy a harmadik vonalban egy ilyen játékos szerepeljen, tényleg, mintha óvodások ellen játszott volna, pedig azt hiszem, hogy vagy 5 vagy 6 meccsen lépett ott pályára, de hát neki még bőven van ideje fejlődni. A Liverpool ellen a döntéshozata, illetve a helyzet kihasználás az jó volt, azért most a hétvégi klasszikon megint azt láttam, hogy az utolsó döntésekbe belehibázott, például amikor Mingészával szemben volt vagy 2-3 méteres forja, és ott nem ment kapuig, hanem volt egy rossz kulcspassz kísérlete Benzema felé, utána még egyszer vihette volna egyedül a kapura, de akkor rossz pozíciót fogott, vagy rosszul ért a labdához, és Mingésza tudta semlegesíteni, tehát én úgy gondolom, hogy ő szépen folyamatosan fog beépülni, és most a Liverpool elleni 2 gólja miatt nem kell azt várni, hogy itt ő rögtön egy 20 gólos játékos lesz, mert szerintem az még nem lesz.
Nem csak arról van szó, hogy ezen a 2 meccsen a kontráknál a gyorsaságát ki tudták használni ezek ellen a védők ellen, és ez a 2 meccs jól jött neki, de amúgy nem lesz ő ilyen játékos, aki minden meccsen így teljesít.
Én azért már láttam kis csapatok ellen is nagyon sokszor helyzetbe kerülni, amikor sokkal mélyebb védelmeket kellett megbontani, tehát szerintem labda nélküli mozgásban is igen jó skillekkel rendelkezik. akár tudja az egyérintőket, tehát ő szerintem azért nem ez az egysíkú futó bolond, akinek csak akkor van lehetősége, hogyha tessék, itt van 40 méter előtted, és akkor rohan be.
Igen, kicsit az az ember érzése, hogy valami történni fog, hogyha Viniciusnál van a labda, és ez az, ami azért sokszor hiányzik a Real játékából, amikor jönnek oldalról számolatlanul a beadások, hogy valaki egy-egyet vagy hasonló helyzeteket fölvállal.
Igen, most nyilván azért látványos az elmúlt héten az ő játéka, mert két olyan csapat ellen kellett megmutatni, amelyik nagyon feltolta a védekezést, nagyon erősen pressinggel, ugye a Barca is gyakorlatilag 5-6-7 emberrel nyomást helyezett a labdakihozatalokra, hát a Liverpoolt azt meg hagyjuk is azzal a Kabak Philips belsővédő párossal, mert az a BL negyed döntők vicce. Tudom, hogy kényszerhelyzet, de hát egyszerűen félelmetesen röhelyesen nézett ez így ki.
Itt akkor, amikor arról beszélünk, hogy ezt a Liverpoolnál tökéletesen átjátszotta a Real Madrid, akkor mennyire lehet meghatározni azt, hogy ez mennyiben származott Zidántól, akár mérkőzés előtti utasításként, és mennyire ismerte föl az egyébként ebben legendásan erős Kroos-Modric páros azt, hogy igen, itt ezek azok a lehetőségek és területek, amiket érdemes kihasználnunk.
Szerintem ez biztos, hogy teljesen tudatos döntés volt. Michael Cox írt egy elemzést a mérkőzésről, a Real Madrid Liverpool meccsülésre is kiemelte, hogy mennyien diagonál vagy ilyen súlypont áthelyezős hosszú labdákkal próbálkozott a Real Madrid. A feltolt védelmet, azt a Liverpool feltolt védelmét, azt hosszú labdákkal próbálták átjátszani, és gyakorlatilag ő azt jelölte meg fő indokként, hogy a középpályás hármas nagyon jól van elosztva a labdabirtoklás, illetve a labdabirtokláson kívüli fázisokban. Tehát ő azt emelte ki, szerintem ez egy nagyon jó meglátás, hogy a Kroos, Casemiro, Modric belső középpályás hármas labdabirtokláson kívül úgy néz ki, hogy Casemiro biztosít, ő van a leginkább hátul, viszont abban a pillanatban, ahogy labdát szerez a Madrid, a három középpályás közül Casemiro van az ellenfél kapujához a legközelebb, ami elősegíti azt, hogy Kroosnak és Modricnak a mélységi irányítói szkíjei, amik valljuk meg elég brutálisak, nagyon jól kijöjjenek. És gyakorlatilag ezekből dolgozta ki folyamatosan a helyzeteket a pool ellen ez a Real Madrid. Ezt azért nem hiszem, hogy Zidane nem mondott volna semmit, hogy ezt alkalmazzák, mert nagyon látványosan mintázatként jöttek elő a meccsen ezek.
5 az 5 elleni focira a hétvégén egy játékost választhatsz, Kroos, De Bruyne vagy Modric?
Hú, ez nagyon alattomos. Hát most azt hiszem, hogy Kroos mondanám.
De ő csak a hosszú labdákban jó, nem?
Persze, és az alibi passzokban.
Azért rajtuk elég sok múlt most az utóbbi időben, kicsit az az ember érzése. Kicsit az az ember érzése még, hogy Zidane ilyen kaméleon taktikát alkalmaz ezeken a meccseken, és alkalmazkodik, amikor kell, és ezek a húzásai, ezek nagyon bejönnek, viszont mintha nem lenne a Realnak egy nagyon erős alapjátéka.
Nincs igazán kiforrott alapkoncepció, stílus meg biztosan nem. Tehát most már azt hiszem, hogy láttunk elég meccset Zidántól az edzőtől, hogy azt mondjuk, hogy tényleg a tavaszi meccsekre pörgeti fel a csapatot, és minden egyes különböző meccsen akár eltérő meccstervekkel is érkezhet. Nyilván igazodva egy picit ahhoz, hogy milyen játékosok állnak rendelkezésre, mert ugye most is azért rengeteg a sérült a védelem, alapvédelemből 4-ből 3 ember ugye most nem volt bevethető az elmúlt héten, de egyszerűen mondom, nem érdemes most már azt várni Zidántól, ha még bárkinek volt ilyen ötlete, hogy ő egy olyan stílust vagy alapkoncepciót fog meghonosítani a Madridnál, amit mondjuk látunk Guardiolánál, akár Kloppnál, vagy mondjuk a Bayernnél. Most láthattuk, hogy ha Lewandowski vagy Gnabry nem bevethető, teljesen mindegy, mert azok az emberek, akikkel tudják őket pótolni, gyakorlatilag, ha nem is olyan minőségben, de ugyanazokat a pozíciókat, szerepköröket be tudják tölteni.
Na, Geri, köszönjük szépen, akkor meglátjuk, hova fut ki ez a párharc a Liverpool ellen, illetve a hátralévő 8 bajnoki fordulóban mi lesz a La Ligában, mert 2 pont választja el az első és a harmadik csapatot, most az Atlétikónak van 67, Reálnak 66 és a Barszának 65, így állunk jelenleg. Még az is lehet, hogy beszélünk itt a szezon végéig, meglátjuk, hogy tovább jut-e a Real Madrid a BL-ben, és hogy akkor mi lesz a bajnokság végén. Köszi még egyszer!
Köszi, sziasztok! Köszönjük.
A beszélgetés Nagy Viktorral, a Digisport kommentátorával, műsorvezetőjével folytatjuk, és ebből már kitalálhattátok, hogy mi lesz ennek a beszélgetésnek a vezérfonala. Elsősorban a Paris Saint-Germain, egy kis francia foci, bajnokok ligája, sok minden beleférhet, de kezdjünk a Paris Saint-Germain-nel. Beszéltünk már erről, meg talán nagyon általánosnak tűnik a kérdés. Azok után, amiket itt láttunk, akár a bajnokok ligájában, akár a bajnokságban, hol tart jelenleg ez a Pochettino projekt?
Én is köszöntök mindenkit. Hát ez szerintem nehéz megmondani. Kicsit az az érzésem, mint Thomas Tuchelnél is volt, hogy azért itt hétről hétre vannak hátráltató tényezők, hogy ez most épp Neymar gyógyszer elgurulása miatti kiállítás, vagy koronavírus, az szerintem teljesen minden. Mondjuk a Covid is aktuális most. Úgyhogy azért nehéz megmondani, meg tudjátok, szerintem a megítélés is olyan szempontból nehéz, hogy az egyik héten kikapsz a Lille-től hétvégén, akkor azt mondod, hogy, és tényleg a követek több párizsi francia szurkolói csoportot, és akkor ott már elindult a felelősségre vonás, hogy akkor most mégis nem lépett semmit előre a csapat, ezt Thomas Tuchellel is tudtuk. 3 nap múlva legyőzöd a Bayern Münchent, és akkor viszont minden happy. Tehát hogy kicsit azt hiszem, hogy ezt a projektet majd azt fogja meghatározni, ezt magát, ezt az építkezést, hogy eredményekben meddig fog eljutni a PSG, és hozzáteszem, hogy nem vagyok abban biztos, hogy bajnok lesz, még hogyha sokkal kedvezőbb is egyébként a sorsolása, mint a Lille-nek.
Ez a szokásos, nem, hogy adjunk neki egy nyarat, és majd meglátjuk, hogy az ő játékosaival mit tud
kezdeni. Igen, gyakorlatilag tényleg erről van szó, meg az, hogy ha nem is kap új játékosokat, hogy mi van akkor, hogyha nagyrészt mindenki rendelkezésre áll majd, úgyhogy azért az egy teljesen más, tehát nyilván nem lesz mindegy majd itt a Bayern ellen sem, hogy Verratti és Florenzi például ugye már ott lehetnek a csapattal, azt hiszem, hogy tegnap jött a hír, hogy ők már együtt edzenek a többiekkel, úgyhogy nekem Verratti kis kedvencem, és nem azért kicsi, hanem a mérete miatt, szóval kis kedvencem, úgyhogy ő azért nagyon komoly hatással van a PSG-re, és így, hogy nem lesz majd Marquinhos, így meg aztán végképp kulcs szerep lesz Verrattié.
Akkor, amikor a Paris Saint-Germainről beszélünk, akkor szerintem nehezíti a helyzetnek a megértését azt, hogy nagyon sok játékosról kell külön szót ejteni. Ugye itt Verratti is abszolút ebbe a vonalba illeszkedik nálam, de Mbappéról, Neymarról, most ugye Xavi Simonsról, kicsit még nem mindig arról beszélünk, hogy ez egyének gyülekezete?
De jó felvetés. De szerintem egyébként igen, de ez azért is van, mert van két olyan karakter ebben a csapatban, aki a világ top krémjébe tartozik. Tehát nem tudom, hogyha ez a két játékos mondjuk, ha már beszéltetek róla, a Real Madrid vagy a Barcelonában lenne, akkor szerintem róluk most tekintsünk el az ott játszó futbolistáktól. Szerintem ugyanúgy külön beszélnénk. Tehát lehet, hogy ez ilyen szempontból egy hálátlan felvetés is amellett, hogy jó, mert két ilyen kaliberű fiúról akkor is külön beszélsz, hogyha egyébként a csapat teljesen rendben van, szerintem, nem?
Igen, de csak itt is, amikor arról beszélünk, hogy majd mi lesz a visszavágón itt a Bayern München ellen, akkor te is azt emelted ki, hogy ott már ott lesz Verratti. Ami azt jelenti, hogy Verrattival egy teljesen másfajta futballt játszik majd a Paris Saint-Germain, és ezért mondom azt, hogy nem arról van szó, hogy a rendszerbe illeszgetjük az embereket, vagy abba illeszkednek be azok, akik esetleg visszatérnek sérülésből, vagy hiányoznak, és mások kerülnek be, hanem hozzájuk alakul egy teljesen új rendszer, egy új filozófia szinte.
Igen, de hát valahogy én egyébként így is képzelném ezt az öltözőt, hogy vannak a hangadók, vannak ők többen, vagy a nagy karakterek, és igazából itt nem is tudom, hogy lehet-e rendszert kialakítani. Ezen már sokat gondolkoztam, hogy egy ennyire sztárokból álló, ennyire, és ezt szerintem fontos elmondani, még hogyha apróság is, hogy a közösségi médiát rendszeresen használó tényleg sztárok, hogy őket egyébként lehet-e rendszerbe állítani. Tehát közel biztos vagyok abban, hogy Neymart nem. Ha már egy embert nem tudsz rendszerbe állítani, akkor hogyan viselik a többiek azt, hogy van egy, aki nincs a rendszerben, és neki egyébként talán többet is lehet, mint másoknak. Ezt még Zombori Zalán mesélte, hogy itt most a ja, még az előző szezonban persze, majdnem azt mondtam, hogy az idén volt BL meccsen, de nem, az még az előző idény volt, és Löw Zsolt segített neki a bejutásban, és ott voltak a meccs előtt, és nem volt mindenki a helyén a megbeszélt időpontban. Most, hogy ennyivel le is kerekítsem a sztorit. És aztán ezen gondolkoztunk, hogy ez mennyire lehet oké mondjuk egy német srácnak, aki viszont mindig tűpontosan odaér mindenhova, hogy van olyan, akinek ezt nem muszáj megtenni.
Ez de Pochettino pont ebben jó, nem? Hogy azt hozza ki a játékosokból, ami bennük van. Szóval, hogy nem a saját rendszerébe próbálja beleillezgetni a puzzle darabokat, hanem a játékosok képére alakítja, formálja az egészet.
Hát igen, azért itt az utóbbi pár hétben az például tökéletesen látszott, hogy az, hogy nincs Neymar, az Mbappé-nak egy nagyobb szabadságot jelent, több opciót. Gyakorlatilag azt a szabadságot, amit Neymar meg szokott kapni, azt így egy az egyben megkapta Mbappé, és hát ez azért baromi jól elsült. Lássuk be, hogy az, hogy ő azt csinál, amit akar, az egészen jól működik. De igen, meg amit itt többen mondtak, most pont pénteken fordított, vagy alámondtam egy Di Maria anyagot, és ő mondta azt, hogy ő azt érzi, hogy előrébb léptek, és hogy közel van hozzájuk Pochettino. Ezt még mikor jött, akkor nyilatkozott több ilyet, hogy ő szereti előre megbeszélni a dolgokat, tehát hogy nem is hagyja, hogy elburjánzzanak a problémák, hanem ő az a típus, aki elébe megy, beszéljük meg, nyitottság, tisztesség, barátság, nem is tudom, három szót mondott, hogy az ő csapatában mi az, ami elvárás. És egyébként tényleg azt látom, hogy örülnek neki. Tehát pont itt a Di Maria nyilatkozatban, hogy nem volt olyan PR szaga, mint tudjátok a meccs előtt, hogy igen, a következő ellenfélre nagyon felkészültünk, mert elképesztő erősek, hanem itt ez tényleg egy ilyen őszinte gondolatnak tűnt.
És teljesen őszinte az öröm azután, ami itt a Bayern München elleni első mérkőzésen történt, mert nyilvánvalóan megvan a düh a Lille elleni vereség után, és meg lehet az öröm egy címvédő elleni 3-2-es győzelem után, de hogyha a meccs nagy egészét nézzük, meg a játékot, meg az egészet, akkor azért nem lehet annyira homokba dugni az embernek a fejét, hogy ne lásson olyan folyamatokat, amik abban a 90 percben elég erősen érzékelhetőek voltak.
Nagyon tetszett, Szabó Krisz barátom osztott, meg biztos ti is láttátok azt a képet, hogy egy párhuzamos dimenzióban 86-2. Hát igen. Hát én nagyon cidriztem, úgy Marquinhos kiállása után, de persze amúgy is. Ez a Bayern, ez csúnya dolog kimondani, hogy sokkal jobb csapat, mint a Paris Saint-Germain, szerintem nem.
Nem.
Ez gyakorlatilag minden csapatról elmondható Európában.
Igen, viszont nem lesz a második meccsen sem Lewandowski, aki egyértelműen pótolhatatlanak bizonyult itt az első mérkőzésen. És
pedig Choupo-Moting szerintem milyen jó.
Meg ő tavaly negyed döntőt döntött el.
Bizony. Az Atalantát nagyon keményen kiütötte a Final 8-ből. Viccet félretéve, nem lehet szerintem itt ebben a párosításban megkerülni tényleg Lewandowski hiányát. Tehát ez olyan szinten határozza meg az egészet, hogy nem tudom, hogy lesz, tehát hogy ha mondjuk tovább itt a Paris Saint-Germain, akkor vajon megcsillagozzuk-e a fejünkben egy életre azt, hogy igen, ez volt az, ahol tovább jutott a PSG, de emlékeztek, nem volt ott Lewandowski. Tehát könnyen hogy lehet,
nem.
Hogy ez
életre így biztos, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy persze.
De jó ideig beragadt szerintem.
Körülbelül, de 10 év múlva már senki nem fogja azt mondani, hogy azért jutott a Paris Saint-Germain a legjobb négy közé, mert nem volt ott Lewandowski a Bayernben. Még akkor igen. Is, hogy egyébként ez az igazság valószínűleg hosszú távon is, hogy ez lesz, hogyha így történik. Ezzel együtt egyébként ez, amit mondtál, ez szerintem valahol a pályán is kijött. Tehát ez a Bayern München, és akkor itt mondok én most nagyon csúnyát, még Lewandowski nélkül is jobb csapat, mint a Paris Saint-Germain.
Ha 31 próbálkozásuk volt a meccset, tehát hogy ilyen egész, és 12 kaput eltalált. Tehát hogy azért itt szükség van arra, hogy Keylor Navas God módban védjen, gyakorlatilag hónapok óta, és ez továbbra is meglegyen. 15 millió euróért igazolni egy Keylor Navast, az én azóta dörzsölöm a terv, vagy mindig ez jut eszembe, amikor az ő nevét kimondjuk. Ugye most hétvégén le kellett őt cserélni, de a hírek szerint nincs gond, csak ilyen elővigyázatosságból Sergio Rico állt be a második fél időre. Mázlia volt azért a PSG-nek, tehát az Mbappé gól, hogyha most kicsit a meccsre visszakanyarodunk, az Neuertől nagyon ritkán látunk ilyet, mint amit ott a harmadik percben. Tehát minden összeállt ahhoz, hogy hogy ez egy nagy győzelem legyen. Nyilván Kylian Mbappé egy brutális extra, és hogyha valakiben egy pici kéte is maradt itt az elmúlt két évben afelől, hogy ő tényleg az a top szinte, akkor azt hiszem, hogy ez bőven elengedhető már. De nem nagyon látom azt, hogy itt a visszavágón, de nem tudom, hogy ti ezt hogy érzitek. Inkább nem azt mondom, hogy nem látom, hogy tovább jut a Paris Saint-Germain, csak azt mondom, hogy ugyanúgy 50-50 ennek az idegenbeli győzelemnek ellenére is.
Abszolút egyetértek. Nem vagyok nehéz helyzetben akkor, amikor át kell kötnöm az olasz focira, mint a Paris Saint-Germainről, mert ha már itt szóba került egyáltalán az, hogy mi az egyéneknek a helyzete jelen pillanatban a Paris Saint-Germainnél, akkor elég régóta lehet arról hallani, hogy Leonardo viszonylag hosszú ideje rajong Dybala játékáért, és szívesen látná őt.
Sokan vagyunk így azért.
akár egy lehetséges Icardi-Dybala csereügylet kapcsán, amiről most egészen sokat írnak. Te mennyi esélyt látsz? Egyrészt arra, hogy Dybala megkapja azokat a fizetési igényeket, amikhez állítólag nem is közelít a Juventusnak az ajánlata, és hogy egyáltalán ő neki mennyire lehet helye és szerepe ebben a csapatban. Azért nagyon nehéz elképzelni őt Neymarral egy csapatban, szerintem.
Pont még egy ilyen egó hiányzik ebbe a PSG-ben.
Igen, most mondani akartam, hogy úgy hiányzik, mint az a bizonyos a zsebből. Ezen még így nem agyaltam ennyire, pedig én is találkoztam már ezekkel a hírekkel. Szerintem a Juventus, hát ugye kétfelé lehet ezt bontani, jól járna-e a Juventus, amelyik Icardit azért az utóbbi években sokszor akarta, egyébként szerintem Icardi működne a Juventusnál, ezt hozzáteszem. A Paris Saint-Germain biztosan jól járna, de hogy amit Doma is mondott, hogy még egy ilyen fiút belepasszírozni ebbe a csapatba, nem nagyon tudom elképzelni, hogy lehet annélkül, hogy valakit elengednél. Tehát, hogyha ez mondjuk egy olyan ügylet, ami megtörténik amellett, hogy mondjuk Kylian Mbappé távozik, még hogyha a mostani hírek szerint ő még maradni fog Párizsban, de hogyha mondjuk Mbappé menne, tegyük föl, akkor már sokkal inkább el lehet ezt képzelni. Tehát nem tudom, hogy van-e egy ilyen plusz vonal ebben az egészben, hogy akkor még azt is mondanám, hogy kellene Dybala. Így, hogyha marad mindenki, akkor az úgy egy nagyon más kávéház szerintem. Én vállalom, hogy az úgy már sok.
Gyönyörű ezt a Dybala sztorit szerintem. Egyrészt itt volt ez a Napoli elleni mérkőzés, amely után azt nyilatkozta Pirlo, hogy egész szezonban egy olyan kreatív erő és energia hiányzott a csapatból, amit Dybala tudott hozni. Következő nyáron jár le Dybala szerződése. Már ugye voltak tárgyalások az előző nyáron arról, hogy meghosszabbítja majd. Ugye akkor ő lett az MVP-je a szériának, ugye az újrakezdés után gyakorlatilag messze ő játszotta a legjobb formában. Állítólag akkor ajánlottak neki évi 10 millió eurós fizetést. Most a Juventus ezt az ajánlatot nem tartja a hírek szerint. Tehát, hogy ennél rosszabb feltételekkel tárgyal most Dybala, aki ugye folyamatosan a saját fontosságát szeretné hangsúlyozni, csak hát ez abban a Juventusban, amelyikben ott van Cristiano Ronaldo, nem feltétlenül könnyű és egy sikeres projekt.
Hát lehetetlennek szóval nevezném.
Igen, szóval ha nem is Paris Saint-Germain, akkor Juventus, vagy valaki más, mert valahogy, mint hogyha sehol vagy sehogyan nem találnánk ennek az egyébként valóban zseniális képességű játékosnak a helyét a nemzetközi futballban.
Muszáj még idehozni szerintem, Tibi, szerintem ezt, amit bejelentett a Juventus, hogy ők egy mínusz 113 millió eurós mérleggel zárják gyakorlatilag a 2020-21-es szezont, és június végéig egy százat ebből be kellene hozni pluszba. Tehát, hogyha a cserétől eltekintünk ettől az Icardis dologtól, akkor ebből a mostani Juventusból, akinek lehet nem távozni valója, de hogy amit mondtál is, hogy lejár a szerződés, nagyon értékes portéka, tehát ennek a 100 milliónak adott esetben Dybala szerintem a háromnegyedét ki tudná tenni még ilyen pandémia sújtotta átigazolási helyzetben is. Úgyhogy ez egy plusz adalék ehhez, hogy itt is nem tudom, hogy mozgatja a szálakat ez a nagy mínusz és ez a kötelező bevétel. De hogy a kérdésre visszakanyarodjak, ami mi is volt?
Hát az, hogy Dybalának van-e helye? Ha van, akkor hol igazából itt a nemzetközi élfutballban?
Szerintem bármelyik nagy csapatban. Tehát nálam Dybala az a szint, az a polc, aki köré tudsz csapatot építeni, tehát akit akár megtehetsz, most nem olyan vezérnek, hogy csapatkapitány, de ő meghatározhatja a támadó játékod, és gyakorlatilag meghatározhatja bármelyik nagy csapatnál, ahol szükséged van rá, szerintem.
Gyorsan szaladjunk még végig itt az olasz eseményeken, mert azért voltak érdekességek. Itt mondok egy párat, és akkor arra reagálsz, amelyikre szeretnél. Emlékszel olyan meccsre, amit úgy nézhettél, hogy mind a kettő csapatot másodedzők irányítottak, mint itt a Verona és a Lazio esetében, ahol ugye szegény Simone Inzaghi a Covid pozitív volt, bocsánat, volt, amiatt hiányzott, a másik oldalról pedig Juric eltiltás.
Igen. Ugye ott még akár az is lehetne, hogy Iván Gyuris kiordította az összes hangszálát a szervezetéből, és emiatt ilyennie kell, de nem erről volt szó. Nem emlékszem ilyenre, de ugye itt, amióta nincsenek nézők, azért azóta rendszeresen hiányozgatnak az olasz edzők a kispad mellől, olyan minden második meccsen valaki nincs ott, de ilyenre egyébként, hogy mind a kettő távol van, ilyenre nem emlékszem. Bevallom őszintén, pedig törtem ezen az agyam. Olyan nagyon sok volt tényleg itt az utóbbi egy évben, hogy valaki nem volt ott, de hogy mind a kettő. Arra nem, én nem.
Róma, ugye itt van egy egészen kedvező pozíció.
Már meg se hallgatjuk.
Ja, bocs.
Lesz, hogy ő emlékszik.
Nem, sajnos nem. Bár a spanyoloknál is az rengetegszer előfordul, hogy valaki valamilyen okból kifolyólag a lelátóról nézi. De.
Igen, egyébként ez nem tesz jót a edzőknek, hogy hallja őket a bíró.
Ja, hát az nagyon nem.
Minden helyzetben nem nyomja el a közönség hangja. Szóval Róma, ugye itt kettő dolgot lehet mindenképpen kiemelni. Egyrészt Borja Mayoral góljával megszerzett hétvégi győzelmet, másrészt az Ajax elleni 2-1-es kissé szerintem szerencsés.
És meglepő. Győzelmet.
Mind a kettő egyébként egy kicsit meglepő. Miközben ugye arról beszélhetünk, hogy azzal, hogy a Lazio legyőzte a Veronát, azzal az első hét Olaszországban 13 ponttal húzott el.
Hát igen, és ugye a Lációnak még egyel kevesebb meccse is van. Itt kiírogattam magamnak a Serie A tabellát. Brutális, tehát az Intert ugye kezelhetjük külön, de a második Milán és a hetedik Róma 9 ponton belül van egymástól.
És bocsánat, ugye a második és az ötödik meg 4. Tehát ugye
igen,
ott meg
igen,
még Bajnokok Ligája induló, és aki már nem, azok között is ennyire kicsi a differencia.
Igen, és megnézegettem, a Napolinak talán a legjobb a sorsolása, nekik már csak 2 rangadójuk lesz majd, még hogyha most nem is a rómás felvetésre válaszolok így elsőre kifutásra, de mindenki másnak 3 van, és a Juventus-Atalanta kettősnek még a 3 rangadón felül ott lesz a kupadöntő is. Tehát, hogy talán ilyen szempontból ott jelenleg harmadik, negyedik csapatnak lesz a legnehezebb dolga, de hogy a Rómára visszakanyarodjak. Én közvetítettem ezt a Róma-Bolonyát, egy Danilo hibából a 36 éves brazil bek rontott, gyakorlatilag ebből ugrott ki Mayoral, és nyerte meg a Rómának a meccset. Egyébként Mayoral extra, 14 gólnál tart már így a szezonban. Én a Rómában érzem, őszintén bevallom, a legkevesebb esélyt arra, hogy ők jövőre ott legyenek a Bajnokok Ligájában, és eltekintek attól, hogy most hetedikek, tehát nem a pontszámok miatt, hanem van egy olyan érzésem, hogy a többiekben valahogy még inkább ott van az, hogy ott az esély. De ezt lehet, hogy nem is tudom, biztos alá tudjuk támasztani statisztikákkal is, de ez inkább benyomás. A többiekben van egy átütő erő, valahogy a Rómában ezt az Ajax legyőzés ellenére sem érzem, pedig azért az a meccs, azért tegyük hozzá, hogy attól függetlenül, hogy győzelem lett, ott 1-0-nál Paulo Lopez védett egy 11-es, tehát ott nagyon nehéz helyzetbe is kerülhetett volna a Róma. Paulo Lopez védett, volt egy szerencsés szabadrúgás, és a végén pedig egy szögletből lecsorgott, kicsit berúgott Ibanez. Szerintem igen?
Kicsit az az ember érzés, amit az Atlétikónál, hogy hiába vezeti a La Ligát, nem ők az esélyesek a bajnoki címre.
Hát ott egészen biztos vagyok benne egyébként, hogy nem az Atletico lesz a bajnok, de ez egy más lapra tartozik. Én leginkább azt érzem, hogy itt az Európa Ligán kereszt, de hát ezzel sem vállalok túl nagyot, hogy az Európa Ligával még mindig nagyobb esélye van a Rómának kivívni a BL-t, mint a Serie A-ból. Ugye az Atalanta most 7 pontra van a Rómától, a jelenleg negyedik Atalanta, és szerintem az nem ledolgozható, látva azt, hogy milyen formában játszik. Itt az Inter, a Juventust is ide mondhatjuk, és az Atalantát is.
Na akkor még itt azt tudjuk már, hogy a Róma nem, de mondjuk ebből a négyesből, mert ugye az Inter teljesen biztos Bajnokok Ligája induló, szerintem teljesen biztosan
bajnoknak is tekinthető.
Tekinthetjük, viszont ott azért van egy Milán, Juventus, Atalanta, Napoli négyes, amelyből csak három juthat oda a Bajnokok Ligájába, és mind a négy csapat esetében arról beszélhetünk, hogy itt a továbbfejlődés és a továbblépésnek egyértelműen a BL a kulcsa. Tehát nem is beszélhetünk arról, hogy bármelyik ezt könnyen átvészelné, hogyha nem sikerülne a top 4-es befejezés.
Hát a Milán esetében szerintem, most nem tudom pontosan, de 10 éve várjuk azt, hogy visszajusson a Bajnokok Ligájába, és valahogy hogy szegényeknél megvan ez az ördögi kör, hogy elköltünk egy valak pénzt, vagy egy rakat pénzt, aztán pedig majd behozzuk a BL-lel, csak a BL nincs meg, úgyhogy akkor gyors kipucolunk mindenkit, tehát hogy itt ez a projekt, ennek a projektnek kellene egyébként szerintem leginkább az, hogy a Bajnokok Ligája meglegyen.
A Juventusnál még nagyobb tragédia lenne, hogyha kiesne az a pénz, amit mindenki alap esetben már oda számolt. Hogy
igen, lesz. És akkor hozzátehetjük, hogy a Napoli igazolta a legnagyobbat még az elmúlt nyáron, és Osimhen leigazolása, és annak leginkább az értéke, az gyakorlatilag nem azt mondom, hogy kidobott pénz, de hogy tehát ott is tragédia. Igazából ennél a három csapatnál ez egyértelmű tragédia. Az Atalantánál azt gondolom, hogy amúgy nem, de hozzáteszem, hogy szerintem ők ott lesznek a top 4-ben. Hogyha most így matekozni kellene, hadd nyerjek időt, Tibikém, ki az, aki nem jut be a 4-be? Ki maradt ki? Mondd meg te!
Hát nagyon-nagyon nehéz, mert mondtad, hogy a Napolinak a legjobb a sorsolása, ugye jelen pillanatban ők vannak a legrosszabb pozícióban, de hát itt olyan kis különbségekről beszélünk, pont különbségekről, hogy annak szerintem nincs is értelme, hogy azt nézegessük, hogy jelenleg hogy állnak. De hát, ha egyet kéne mondanom, én azt mondanám, hogy a Napoli mégis. Ettől függetlenül őket érzem talán a legkevésbé konzisztensnek.
Ugyanezt mondtam volna, mielőtt kimondtad. Igen, a jó sorsolás ellenére talán én is azt mondom, hogy Napoli. De hogyha nem a Napoli, akkor viszont szerintem a Milán.
Így van. Az a Milán, amelyik ugye most a legjobb pozícióból várja az utolsó mérkőzéseket és a hajrát. Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Reméljük, hogy mi hamarabb majd élőben is ismét találkozhatunk.
Legyen így, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Köszönjük! És a műsor harmadik beszélgető partnere Szarka András, a Digisport kommentátora, akinek volt szerencséje az Arsenal Európa Liga mérkőzését közvetíteni, és hogyha itt időrendben haladunk, akkor mindenképpen az kell, hogy az első legyen. Mi történt ott? Mert eléggé komoly hullámvasútnak tűnt a vége. Ugye 86. percben még azt gondolhatta az ember, hogy egészen sokat ki tudott hozni ebből az odavágóból az Arsenal, és egészen mást gondolhatott a 93-ban.
Úgy értelmezem, ugye egyébként, ugye sziasztok, úgy értelmezem, hogy a trigger elő Tibi bújt elő belőled, ez a volt szerencsém, hát igen, végül is egyébként nem volt rossz meccs a második fél időben. Hát igazából ugyanazok a gyerekbetegségek jöttek elő, vagy hát gyerekbetegségek, nem is tudom. Az a lényeg, hogy az Arsenal nem tudja lezárni gyakorlatilag a mérkőzéseket, játszom bárhogy, akár jól is, és nem mondom, hogy nagyon jól játszottak, de mondjuk a győzelmet azt megérdemelték volna legalább mondjuk egy gól előnyt. De ez, hogy tehát ez mire utal egy csapatnál, hogyha 86. percben előnyt szerez, és ezt hazai pályán nem tudja megtartani. Ugye itt már sok esetben elhangzott, hogy akkor az Arsenal hogy jön fel, meg hogy nem jön fel. Ez az igazság, hogy konstans egyszerűen nincsen felemelkedés, és ez továbbra is egy középcsapat, ott billeg, és tehát tökéletesen elárulja a tabella, ott billeg ott a, hogy az első tízesben lesz, vagy a második tízesben, de ez így is úgy is szerintem elég nagy baj. Mégis azt mondom egyébként, hogy azért lehet bizakodni valamennyire a visszavágó előtt, mert...
Akár nélkül is, meg Tierney nélkül is?
Hát akár még nélkülük is, bár nagyon nehéz lesz a dolog, főleg ugye én nekem mind a kettejüknek nem is feltétlenül maga a játék tudása hiányozna, azt hiszem az Arsenalnak, hanem az a mentalitás, ami én nem látom a többi játékoson, hogy mondjuk egy Tierney-féle mentalitás, az hogyan van benne a többiekben. Tehát, hogy Amikor a Liverpool ellen is kidőlt ugye a félidőben, nyilván talán az sem véletlen, hogy a másodikban kapták mind a három gólt, hozzátéve, hogy az első félidőben sem játszottak jól. Szóval én még azt mondom, hogy lehet azért a Slavia ellen is tovább jutni, mert a Slavia egy jól összerakott csapat, de azért itt elég nagy gondjuk volt már akár a labda kihozataltól elkezdve saját térférről a cseheknek. De szóval az, hogy 86. perces gólt nem sikerül megtartani, azért az nagyon nagy problémákat vet fel.
Be kell ülni a helyzeteket.
Egyébként ugye a helyzetek is olyanok voltak, hogy hát voltak helyzetek, de nem feltétlenül ugye mondjuk a csapatjáték, vagy mondjuk egy jó kombinatív játék után, hanem ugye a legnagyobb az egy egyéni hiba után volt, már mondjuk nyilván ugye Lacazette jól támad le, tudjuk, meg jól szerezte meg a labdát, de hát azért játékban, a mezőnyben hiába volt mezőnyfölény, szóval nehéz lesz gólt lőni a Szláviának, azt tuti. És már pedig kelleni fog.
És ez a megoldás, amit láthattunk most a Sheffield elleni bajnokin Artétától, hogy Xhakából lényegében balhátvédet csinált úgy, hogy építésben ez egy háromvédős rendszer volt egyértelműen. Xhaka nem hiányzik a középpályáról ez esetben?
Dehogy nem. Igazából jelen pillanatban, amikor a Liverpool ellen volt az a nagy földbeállás, és az a 0,1-es XG, hát az ugye köszönhető volt talán annak is, hogy Xhaka nem tudta átvinni a labdát ugye a támadókhoz, vagy átrúgni. És egyébként már a Slavia meccsen lehetett látni, hogy ott például ugye ott kvázi nem ő adta a gólpaszt végül, hanem Aubameyang, de ugye maga az a hosszú labda az tőle indult, amiből aztán utána Aubameyang még Pepét ki tudta szöktetni. Szóval hiányzik. Ugye ez is egy nagyon nagy probléma szerintem, hogy amióta Thomas Partey eljött Madridból, hát mint hogyha nem ugyanaz a futballista lenne. Hát így nagyon-nagyon szenvedhet, gondolom én, de nem. Tehát ez
már tegnap pont megcsinálta azt, amit várnak tőle, egy mélységindítás.
Igen, de alapvetően meg nagyjából ő az Arzenál Tiágója, vagy hát volt. Most ugye nyilván Tiágón is lehet látni, hogy hirtelen, amikor Fabinho mellé került, akkor azért ő is azonnal tudott emelni egyet a játékán. Szóval azért nem lesz egyszerű a dolog, és hát én nem akarom az ördögöt a falra festeni, meg ráadásul ugye Emery nekem sem volt a Lieblingem, de szóval hát hogyha tovább is megy az Arzenál, nem tudom, hogy ezt a Villarreal elleni oda-vissza vágót, azt érdemes bevállalni, mert jelen esetben én nem hiszem, hogy abból olyan nagyon könnyen jönne össze továbbjutás.
Az egy kellemetlen dolog lenne, nem? Hogyha a Villarreal és Emery lenne a hóhéra az Arzenálnak.
Hát az nagyon.
Hát a hétvégi Osasuna elleni meccset látva azért a Villarrealnál is vannak rossz meccsei Emerynek, fogalmazunk így.
Az Arzenálnál gyakorlatilag csak az volt, úgyhogy mégis ezt el tudjuk képzelni.
Na, ha már itt az angolok európai kupa szereplésével kezdtünk, akkor csak tényleg egy ilyen rövid véleményt kérnék arra, ami a Bajnokok Ligájában történt. Ott ugye három angol csapat is érdekelt volt. Hát nyilván a Chelsea elégedett lehet azzal, amit az első meccsből ki tudott hozni. Ugyanez nem mondható el a Liverpoolról, és szerintem talán a Cityről sem.
Hát egyértelműen ugye a City első mérkőzésétől vártuk talán leginkább azt, hogy ott esetleg egy párharc eldöntő eredmény sül ki a dologból. Ehhez képest gyakorlatilag a párharc eldöntő eredmény az szinte csak a Chelsea-től jött össze. Hát a Manchester City-nek ugye most megijön az az időszak az idényében, ami hát nem mindig sül el azért a legjobban. Itt egyébként most nem nagyon lehet Guardiolának a bármiféle gondolkodásának, vagy új ötletének, vagy nem tudom minek a számlájára írni, hogy ez csak 2-1 lett, de szerintem alapvetően egyébként abból olyan nagyon nagy baj nem lesz. A Dortmund nem játszott rosszul, az biztos, de azért szerintem egy elég egyértelműen City fölényt hozott a meccs. Visszanézve a helyzeteket, és úgy alapvetően azért így egy hosszabb összefoglalót, mert közben ugye ott főleg a Real Pool mérkőzésen tartottam a szemem. Szóval szerintem ezt azért meg fogják oldani, de valahogy azért a helyzet kihasználásokkal majd a következő körben biztos, hogy
ennél. Hogyha
kellene.
Hogy ezt az Arsenalnál felhoztuk, szerintem a Citynél még sokkal érdekesebb, hogy ez viszont nem először jön elő ez a probléma, az egészen biztos. Nem sok, vagy nem csak simán matra akarják játszani, hanem sok matra a legutolsó lépésig egészen végigvinni az összes akciót. Ezt megengedheti magának egy City, vagy mit tud ilyenkor mondani Guardiola? Egyszerűen az az utasítás elhangozhat, hogy válasz az egyszerűbbet, és akkor jobb lesz a helyzet, vagy mit lehet ezzel ellen tenni?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert igazából én azt nézem így az egész szezonjuk során, hogy akinek megvan engedve, hogy mondjuk egyszerűsítsen, és akár mondjuk 16-oson kívülről lőjön, az Rodri egyedül. A többiektől, mint hogyha mindig így meg lenne, hogy tényleg így az utolsó utáni húzást is még azért dobjuk be. És azért nyilván ilyen módon a hatékonysággal probléma lehet, főleg, hogyha adott esetben még a Citynek nincs is olyan nagyon extra meccse, mert az biztos, hogy ez nem volt egy nagyon extra meccse, tehát volt egy mezőny fölénye, meg egy helyzetekben kialakuló fölénye, de azért sok mérkőzésen azt is láttuk, hogy megvannak ezek, vagy megvan ez a mezőny fölény, meg a helyzetekben számszakilag ez az előny, viszont a helyzetek minősége meg mégsem annyira magas. Tehát, és szerintem nagyjából megint valahogy ez történt. Az előző szezonhoz képest, amikor ugye nagyon sokat nyeltek hátul, de elől meg így folyamatosan jöttek a helyzetek, és akkor ott is pár rossz időben, meg rossz ellenféllel szemben elveszített meccsen nyilván elment a bajnokság. De hogy valahogy ez volt nekem az érzésem, így elég sok City meccset látva a szezonban, hogy megint nem volt olyan nagyon-nagyon elképesztően sok zicsere, a helyzetek azért jöttek, és valahogy ezt azért egy kicsit hatékonyabban kellene igen megoldani.
Nekem ez a Leeds elleni meccs ébresztette fel egy kicsit a gyanakvásomat, mert néztem a kezdőcsapatot, néztem a cseréket. Tehát az Aguero, aki az elmúlt időszakban kezdő volt a bajnokságban, egyre több játékidőt kapott. Úgy tudjuk, hogy nem sérült, nem beteg, nincsen semmi baja. Szóval őt elképzelhető, hogy a szezon egyik legfontosabb meccsére, a Dortmund elleni visszavágóra tartalékolt a Guardiola úgy, hogy eddig semmilyen komoly szerepet nem adott neki a bajnokságban?
Hát, én nem tudom, meg lennék lepődve. Tehát Aguero már nem...
Én is, de akkor miért nem volt a keretben?
Igen. Hát, hogy... az Aguero most úgy tűnik, hogy tehát ez bármennyire is szürreálisan hangzik egy 181 gólos csatárt a Premier League-ben, de már egy B opciója a Citynek. Tehát, hogy
hát,
hanem C, igen. Mert hogy végül is el tudjuk a C-t is képzelni, mert van inkább egy megérkező 16-os kapu előterébe megérkező Gündoğan, akivel egyértelműen ütik egymást, amikor együtt játszanak, mert akkor Gündoğan, aki zseniális formában van, nem tud úgy ugye belépni a támadásokhoz, nem tud abba a pozícióba megérkezni, mert azt ugye foglalja Aguero.
By the way, Gündoğan sem játszott.
És Gündoğan sem játszott, mondjuk az egyébként oké, tehát szerintem az oké, mert Gündoğant már most már pihentetgette a bajnokságban, ami szerintem rendben van. És akkor ugye már Gabriel Jesus is előrébb van, mint Aguero. Szóval, hogy tényleg lehet célnak mondani. Én azt hittem, hogy Aguero-nak egy ilyen szép kis ilyen kivezető turnét így megcsinál a bajnokságból.
Amikor jó, már Andis, akkor a Leeds elleni meccsen kötelező a kezdőben.
Igen.
Tehát, hogy ezt nem értem, ezt a részét. Meg hát szerintem egy nagyon-nagyon beszédes jelenet volt az a legyintés De Bruyne-től, amikor a meccs végén, nem tudom, megvan-e, amikor megkapták a végül is győztesnek bizonyuló, vagy ne számítottak bizonyuló volt. És az a reakció, hogy na hát, jó, ez a meccs, ez
igen,
ilyen, amilyen.
Elment, igen. Nem tudom, ebben egyébként igazat adok, hogy Aguero-t, megmondom, én is úgy gondoltam, hogy innentől kezdve a bajnokságban hol kezdetni fogja, hol majd esetleg becseréli, nagyjából ilyen, mit tudom én, egy 30 perces csere, vagy egy 60-65 perces kezdőség, és akkor valahogy így lehozza. Szóval ez tényleg furcsa volt. Nyilván itt ugye Ferran Torresnek is valamilyen formában kell még lehetőséget adni, mert azért nyilván ugye ő sem lenne alapból, így a gála kezdőben alapember. De szóval ez tényleg... Volt ugye például a Fulham meccs, nem tudom, még a válogatott szünet előtt, az ugyanígy nézett ki, akkor ugye ugyanúgy Bajnokok Ligája, mérkőzés visszavágóra készültek pont ugye a Gladbach ellen, és akkor gyakorlatilag az összes jó formában lévő játékosát úgy, ahogy van, végig sorakoztatta a padra. És nekem azt tűnt úgy egy koncepciónak, hogy akkor nagyjából ez lesz így. De most ilyen módon tényleg ez meglepő volt.
Ne aggódjatok, csak azért csinálja, mert jövőre tudja, hogy majd valamelyik ellenfélnél játszhat, akár a Chelsea-nél, ugye, és hogy ne legyen olyan formában, ne lőjön még annyi gólt, direkt most már pihenteti.
Hát azt én kizárnám, hogy Premier League csapatnak adják előtt. Nem úgy egy másik világ.
Hát most már nekik olyan nagy szavuk nincsen ebben már.
Igen, mondjuk ez elsősorban Aguero döntése, de igen. Az ő részéről is azt gondolom, hogy ez egy nem kizárható, de nehezen elképzelhető opció.
Mondtuk ezt Lampardnál is, bocs, mindegy.
Igen. Jó, hát mondtunk már sok hülyeséget, de... de mindegy, tehát meglátjuk. Én hamarabb tudom elképzelni egy más bajnokságban Aguerót, és szerintem ő nem is levezetni szeretne, ahogyan azt a közleményében is kifejtette. Na de hát... kanyarodjunk rá itt a hétvége talán legérdekesebb és legfontosabb mérkőzésére, amit a City szempontjából azért jelentős, mert ugyan még mindig nagyon komolyabb különbség és az előny a City számára, de azért mégis valamelyes csökkent a Leeds elleni vereségnek, illetve annak köszönhetően, hogy a Manchester United megint végrehajtotta azt, amit szokott idegenben, hátrányba került és onnan megverte a Tottenhamet. Hát, ha egy embert és egy dolgot kell kiemelnem, akkor én feltétlenül, és elnézést, Pogbát fogom most.
Szerintem csak őt szabad. Tehát, a közvetítésben ott említettem, hogy az egyébként egy nagyon előremutató jó volt a Unitednél, és nem csak maga Pogba játéka, mert tudjuk, hogy a Pogba plafon szerintem sokkal magasabban van, mint a Bruno Fernandes plafon, és valahogy egyszerűen így most nem tudom, ez hülyén fog hangzani, mert nyilván ugye Fernandes is nagyon intelligens a játékban, de Pogbának van valami olyan eleganciával vegyített, ilyen hűvös profizmusa, így akkor, amikor úgy igazán toppon van, amit nem nagyon tudok máshoz hasonlítani. Szóval, hogy azért a United Bruno Fernandes nem kiemelkedő játéka mellett is tud sikeres lenni, ez egy elég jó dolog, hogyha ezt hosszabb időre majd, vagy hát legalábbis akkor, amikor el lehet kezdeni esetleg Bruno Fernandest pihentetni, mert hát bármilyen furcsa, de esetleg lehet, hogy neki sem árt. De akkor, amikor ő mondjuk nem kezd, akkor sincs elveszve ez a játék. De szerintem itt nem csak Pogba részvétele volt fontos, hanem Cavani-é is. Tehát ehhez a játékhoz valószínűleg ő is kell, és így nézett ki nagyon jól ez a támadó gépezet. A második félidő az hozhatott volna szerintem akár több gólt is, még a háromnál is többet, úgyhogy vagy nagyobb különbséget, nem lett volna irreális, de való igaz, Pogba tegnap valami őrült nagyot játszott.
Ha igaz az a híresztelés, amit te is említettél itt a közvetítésben tegnap, hogy van egy szóbeli megállapodás a Boca Juniors és Cavani között, akkor nem az elmúlt évek egyik legnagyobb hibáját követi el a Manchester United? Mert itt nem csak abban van, én azt gondolom, Cavani-nak szerepe, hogy amikor kell, akkor ott van és középcsatárként bevethető, akár kezdőként, akár csereként, hanem a mentalitásával, azzal, amilyen példát mutat a fiataloknak, a korával, a tapasztalatával, a rutinjával a legmagasabb szinten, olyan csapatban, amelyik esetleg bajnoki címért akar küzdeni. Szerintem jelen pillanatban ő nehezen, vagy talán...
Nem pótolható.
Igen, ezen gondolkoztam, hogy kimondjam-e, de...
Ki lehet mondani, mert ő minden, tehát hogy annyira tökéletes szereplő ebben a Unitedben, mert ő alapvetően nem fog felháborodni, ha nem játszhatod kezdőként. Ha meg kezdőként játszhatod, akkor meg van 7 gólja, vagy hát ugye, oké, csereként, 3, kezdőként, 4, tök mindegy, 7 gólos ugye most jelenleg. Szerintem pótolhatatlan egy ilyen szereplő, mert ő pont abban az időszakában van, ahol már ugye nyilván 30-as éveiben el tudja fogadni azt, hogy mondjuk, és soha nem volt egy egoista ember, tehát hogy el tudja azt fogadni, hogy nem minden mérkőzésen őt tömik labdával, meg egyáltalán, hogy őt állítják be. Viszont mit tudsz csinálni mondjuk klubként, ha azt mondja valaki, hogy ő nem érzi ott jól magát? Mert ezzel nem tud számolni. És azért tudjuk, hogy dél-amerikaiaknál volt már ezekből probléma, főleg brazilokkal, de hogy akik egyszerűen Angliát nem tudták megszokni. Hát hogyha ez tényleg egy ilyen egyéni emberi tényező, azzal ugye az inkább csak egy ilyen rohadt bosszantó dolog lesz a klub részéről, nem hiszem, hogy el akarják őt engedni.
Most pont ezen gondolkoztam, hogy azért Uruguayból, hogyha Forlánt gondoljuk, akkor volt már arra példa, hogy valaki ott nem érezte jól magát Angliában.
Hát Suárez.
Hát Suárez azért Liverpoolban jól teljesített, de mondjuk ő sem igyekezett maradni mindenképpen a Szigetországban. Úgyhogy ez valószínűleg nem csak egy ilyen brazil probléma, amiről itt beszélünk.
Igen, tehát egyszerűen ez valami olyan helyzet, amit szerintem a United rajta kívülálló okok miatt veszítheti el Cavanit, hogyha, mert Cavani meg most már az van, hogy ő most már bármit megcsinálhat, érted? Szóval, hogy itt már ő oda megy, ahova szeretne. Tehát nem ahova mondják, meg nincsenek már nyilván olyan ambíciói kvázi, hogy akkor még persze gondolom vannak, meg egyéb.
Talán anyagi gondokkal sem küzd.
Hát anyagi gondokkal sem küzd, tehát hogy nem az van, hogy akkor na jó, Eddie, akkor tessék, nem tudom, itt a bankszámla, vagy a csekk, és akkor erre ráfirkanthatod, mert ő már nem ezt fogja, hanem az egyéni jó létét és jó érzését fogja előtérbe helyezni, és innentől kezdve meg megvan lőve a United, és gyakorlatilag csak várja, nagyon aranyos volt, ugye Solskjaer a tegnapi mérkőzés után nyilatkozott valami olyasmit, hogy hát ugye igen, hát hogy... Ugye nyilván felhozták neki, hogy Cavani lehet, hogy elmegy. Hát, hogy ugye ebben a helyzetben itt a szurkolók nincsenek, akkor nem örülnek neki a góljainak, meg hát azért így ebben a pandémiás helyzetben Manchester sem annyira szép, meg hát mert amúgy.
Jó, viszont hadd hozzak be még egy szempontot, hogyha Cavani marad, akkor ő biztosan a Unitedban fog már rossz szó, de kiöregedni a játékból, és az azt jelenti, hogy megint vásárolnia kell majd utána játékost, pótlást a Unitednak, viszont hogyha marad és el tudják osztani úgy a játékidőt, hogy egy másik játékost próbálnak az ő helyére beépíteni, fölépíteni, vagy Martial marad, akkor meg Cavaninak lehet az az érzése, hogy rá itt nincsen szükség. Szóval nem tartom teljesen ördögtől valónak azt a helyzetet, hogy Cavanit el kell adni, mert hogy a United jövője szempontjából az a logikusabb lépés.
Hát én egyébként, igen, tehát nyilván ebben is van logika, én Cavaniban nem látom az összeférhetetlenséget. Szerintem egyébként a United inkább Martial eladásával számolhat, és mondjuk Greenwoodot elkezd te ugye ott előrébb játszatni Solskjaer, és szerintem abban is lenne ráció. Martialnak ugye elég rossz szezonja van, nem tudom, hogy szerintem ez inkább egyébként őt viselte meg, hogy Cavanit odahozták, plusz esetleg még lehet, hogy mondjuk ott öltözön belül már tudta, hogy mondjuk egy Greenwooddal mi a szándék, de szerintem Cavani kb. Ő, vagy nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy ő azt csinál, amit így, tehát amire be van állítva, amikor be van állítva, akkor játszani fog, és ő nem fog ezen szerintem megsértődni túlzottan. Tehát én nem hiszem, hogy maga a sértődés állna, vagy az, hogy ő esetleg kevésbé érzi magát fontosnak. Itt tényleg azt hiszem, hogy ez ilyen triviális dolog, ez a egyszerűen valószínűleg neki ott nem jön be ez az élet, vagy ez az időjárás, vagy messze van, ugye minden együtt lehet.
Csak egy elképesztő pletyka, de azért mégis talán érdemes vele foglalkozni. Martialnak a távozása készíthet elő egy még nagyobb mestertervet esetleg Harry Kane érkezésére. Ugye ez a...
Harry Kane és Holland egyszerre fognak érkezni, nem Timi?
Igen. Ez a spekuláció egyébként egészen komoly oldalakon is megjelent. Ettől függetlenül én még nem adnék ennek semmifajta hitelt. Viszont annak igen, hogy... áttérve itt a Tottenhamre, azon nem csodálkozunk, hogyha Kane ebben nem lát túl sok perspektívát ebben a jelenlegi Spurs projektben.
Hát itt egyrészt ugye a mostani sportmédia, és főleg Angliában, de egyébként úgy szerte Európában, az gyakorlatilag egy ilyen, hát ez most már egy ilyen folyamatos dolog, hogy az egymás elleni meccsük előtt a legnagyobb sztárt, ha lehet, ha van bármi esély, akkor össze kell boronálni a másikkal. Hát ez én nagyjából a Harry Kane sztoriban egyelőre ennyit látok. Tehát, hogy ez most volt egy Tottenham-Manchester United meccs, és akkor így próbáltak még valami feszkót mesterségesen generálni. Maga az, hogy, és akkor áttérve Kane helyzetére, az, hogy Kane elmenne, az viszont nyilván nem lenne olyan őrült nagy meglepetés, ha nincs BL. Hát nyilván egy ilyen top csatár, hát tényleg ugye a legeredményesebb szezonját hozza. Gólokban való részvételben, ugye az összes 29 plusz 16. Ugye 3 évvel korábban egy 41 plusz 4-es szezonja volt, és akkor ez ugye megmutatja, hogy nem csak egy írtó gólerős játékos maradt, de hogy milyen új dimenziókat nyitott meg a játékában. Most van valószínűleg élete tényleg legjobb formájában, átalakítva ezzel, hogy rengeteg kiszolgálást is képes adni ugye a csapattársainak. Nyilván el kell gondolkodnia, hogy mit akar nyerni. Én őszintén szólva remélem egyébként, hogy a Premier League-ben marad, mert az egyénét, tehát az egyént tekintve lehet annak drukkolni, hogy itt tényleg mondjuk a Shearer rekordhoz közel érjen. És szerintem az még így a csapatok vetélkedésén kívül az, hogy egy ilyen történelmi léptéket elér valaki, szerintem az nagyon izgalmas lenne. Úgyhogy én ezért örülnék, hogyha ligán belül maradna, meg másrészt tényleg azt hiszem, hogy jelen pillanatban ő a legjobb játékos támadóként a ligában.
Miközben azért azt ugye hozzá kell tenni, hogy ő jó néhány éve azt nyilatkozta, amikor megkérdezték, hogy mi a célja, hogy nem a Shearer rekordot akarja elérni, hanem ő akar minden idők legeredményesebb bajnokok ligája játékosa lenni. Pont ezért is betődhet fel nagyon komolyan az a kérdés, amit itt a Spurs kapcsán mondtál. Mourinho.
Ennyi, nem kell több TV-hez.
Igen.
Tessék.
Megnyomtam a gombot.
Mourinhónak nem adunk enni, ugye? Mint ahogy most tegnap elindult ez a kis cica harc, hogyha ilyen lenne az apánk, akkor nem kapna enni. Józsi bácsi.
Hogyha azt mondaná az egyik játékosukról, hogy ő csalt ellenük?
Igen. Jó, hát most ez az, hogy erre a síkra terelte, szerintem ez nem különösebben meglepő nála. Szerintem addig sincs szó arról, hogy milyen nagyon-nagyon ócska módon el lett kenve tegnap. Tehát, hogy tényleg, ugye a vezetés megvolt, de már igazából az sem volt feltétlen megérdemelt. Tehát ott ugye az első fél idő, amikor még a Spurs jobban nézett ki, hát akkor is max mondjuk egy döntetlent érdemelt. Hát ami ugye az egyik oldalon egy 28 megszerzett pont hátrányból, meg idegenben folyamatos fordítások, az meg ugye a másik oldalon az előnyből elvesztett mérkőzések. Most már ugye a 7. mérkőzés, amikor fél időben vezettek, de nem nyertek. Ugye eddig a 6-ból 6 döntetlen volt, ez volt az első vereség. Ugye ez rengeteg-rengeteg elveszített pont, és nincsen megoldás, és nem is látod, hogy mi akar lenni a megoldás.
És nem látod, hogy Mourinho-nak egyáltalán zavarná, vagy bökné a csőrét ez a dolog, szóval ő ezzel teljesen el van.
Igen, mert win-win szituáció most akkor, tehát hogy igazából lehetséges, tehát alapvetően nyilván tudjuk, hogy egy rendkívül értelmes ember, és szerintem megmerem kockáztatni, már felismerte azt, hogy ez már így neki nem működik, de hát rosszul nem fog belőle kiszállni, ha elküldik, akkor ugye nyilván újra meg kell fizetni. És nyilván ezt azért rossz így belelátni, de hogyha minden idők egyik legjobbja megélhetési edző lett, és ezt így felvállalja, az meg aztán roppant méltatlan. De való igaz, hogy nem látom, hogy ő miképpen akarja kezelni ezt a kommunikáción kívül, amiben meg ez már nem komolyan vehető.
Hát így van, ezt a hitelét elveszítette. Ha esetleg úgy alakulna, hogy Daniel Levy minden következménnyel együtt úgy dönt, hogy a következő szezontól nem Mourinho, a Spurs edzője azzal gyakorlatilag lezárta az érdemi részét Mourinho pályafutásának?
Igen.
De ezt mondtuk legutóbb is, nem? Szóval hogy legutóbb is akkorát bukott, hogy akkor innen nincsen már visszaút, és hogy a portugál válogatott az biztos, hogy nem lesz az ő kezében, vagy talán csak a válogatottnál tudnánk még elképzelni, semmi újat nem mutat, megint ugyanaz a lemez, és mégis ugyanúgy munkát kapott a Spursnél, és mégis ugyanúgy voltak ilyen időszakok, ahol azt mondtuk, hogy na, lehet, hogy megint tévedtünk, most megint jól néz ki, és jó irányba tart ez a Spurs, aztán megint ez lett a vége.
Egy portugál válogatott egyébként egyáltalán nem néz neki rosszul, meglátjuk, hogy majd Fernando Santossal mire lesz képes itt az EB-n.
Szerintem is egyébként jó, az logikus lenne a válogatott szövetségi kapitányság, és nyilván elvileg ő szeretne is idővel esetleg hazatérni. Ugye pont ezeken gondolkoztam itt a válogatott mérkőzések alatt, hogy itt az edzői kasznak ilyen milyen rétegei, meg milyen lépcsői vannak, hogy mondjuk ott volt egy kifejezetten jó szövetségi kapitány alapanyag Koeman, aki aztán elment a Barcelonába, és azért összeszedte magát, tehát hogy azért végül is kiszedett ebből valamit, de ő mondjuk kifejezetten a szövetségi kapitányoknak egy elitje volt, míg a sima klubfutballnak egy olyan, nem tudom, talán második vonal teteje. Akkor, és ehhez képest ott van egy egészen penetráns Frank de Boer. Tehát, hogy mondjuk a szövetségi kapitányok között micsoda rendszerezést lehet tenni. Ott még Mourinho még bőven élmezőnyben lenne. Ott nem bukna ki annyira, hogy a mindennapi trendek, vagy valahogy, tehát egyszerűen a mindennapi munka az már lehet, hogy nem fekszik neki.
Lesz egy új kaszt, a megélhetési szövetségi kapitány.
Szerintem az nem egy új kaszt, mert a szövetségi kapitányok között rohacsok a megélhetési.
Igen. Hát ott Afrikában is szépen ott fluktuálnak az európai edzők, tehát hogy ott azért...
Igen, az Afrikában dolgozó európai szövetségi kapitányok azok ezeknek tökéletes példái többnyire, amiről itt most beszéltünk, tehát hogy akik ott turnéznak hosszú évek, évtizedek óta, azok között találni olyat, aki nem a szakmai hozzáértése, hanem talán inkább a...
De ezt most Joaquín Caparrós nevében kérem ki, aki az örmény válogatottat a selejtező csoport élére elröpítette néhány forduló alatt.
És mióta csatlakozott az Afrikai Szövetséghez a örmény?
Mondom, hogy ez más egy kicsit.
Nagyon szépen köszönjük, Andris, hogy itt voltál velünk. Aztán figyeljük természetesen itt akár Mourinho jövőjét, meg azt, hogy mire lehet képes majd a Manchester United a folytatásban, akár Cavanival, akár Cavani nélkül. Nektek pedig köszönjük szépen a meghallgatást, továbbra is felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy örülünk annak, hogyha értékeltek minket, feliratkoztok a podcastjainkra a Spotify-en és minden egyéb olyan alkalmazásban, amiben erre lehetőség van, de az is jó, hogyha megnézitek a műsort a YouTube-on. Köszönjük, jövő héten is jövünk, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.